A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktor urakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án a stúdióban Gede Balázs.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is, és május 30-a van, fél hét múlt, bocsánat, 3 perccel, Chaintech van, én legalábbis igen, a forgalomból azt láttam.
Teljes mértékben.
Hogy egy picit így megritkult.
Na majd holnap mi lesz, amikor bejön a front, és itt esik az eső, aha, majd meg
de ki minden. Belebújik a vas esernyőbe.
Vagy nem is megy sehova.
Vagy nem is megy sehova, mert majd pénteket megoldja home office-ból. Szóval elindítjuk a mai millás reggelit, megnézzük, hogy mivel keltetek minket ma. Azt mondja, hogy kis optimista, jó reggelt, kartársak, változott a sáv elhúzás az M3-os bevezetőn, a felújításra tekintettel, fokozott figyelmet igényel, a nagyvizit kezdése, kor 23 perc a menet idő, Zugló Hermen a mezőre, írja a D-kartárs. Aztán melyik appot, platformot válassza az, aki eddig a Google Podcaston hallgatott titeket, ezt halmazosan elkasszálja a Google. Hát melyik másikon?
Van sok érdemes keresgélni közöttük. Most attól függ, azt is lehet, hogy egy hír RSS olvasóba tagozódsz be, de a Spotify-on például tökéletesen hallgathatsz minket, hogyha nem akarsz Spotify-t használni, akkor van Podcast Addict például, vagy pedig Deezer, Apple Podcast, van egy csomó minden.
Aztán Gézu is írt nekünk egy hajkut, már ja nem korán reggel, ez biztos lefekvés előtt volt, mert éjfél után kicsivel jött. Bárcsak tudnám, hogy egyes intőjeleknek miért nem hiszek. Hát, ugye?
A remény hal meg utoljára. Remény, igen. Így van, ezért nem.
Előmegy a pontja, remény hal meg utoljára.
Így van.
És azt mondja, hogy a kedves Millás, most szerdán a hírekkel szerepet egy körülbelül titkos balatonaligai kikötő megnyitó. Nos, a helyet eltávolították a Google Maps-ről.
Ne vicceljetek! Ez nem az a kikötő megnyitó, ahol már előre be volt x-elve, hogy kire kell szavazni a választásokon? Dehogy nem, ugyanaz.
Simán lehet, igen.
Ja, Istenem.
Azt hiszem, ennyi, illetve, bocsánat,
mi ez
a Cicás Gede, ebből kérjen kávét, azt a betyár mindenit. Egy olyan kávéfőzőt küldött fotón a kedves hallgató, ami egy porcelán házú szerkezet, és ez a porcelán, ez egy nagy macska.
Az egy nagy macska.
Így macskát van. Formál. Egyébként jól néz ki, mert
szerintem
ilyen kék-fehér, vagy kék tojáshéja a porcelán test maga.
Hát ez egy klasszikus darabnak tűnik.
Ilyen aranyszínű alkatrészek, szép csészék. Igen, ez nagyon, nagyon cicás, nagyon jól néz ki. Köszi szépen!
Nézzük, hogy Janka és Zsanett névnap van. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Zsanett és Janka nevű kedves hallgatónknak. és természetesen vannak még sokan, akik ünnepelnek, például a D-vel elkezdődik a DZ-vel a Dzamila.
Dzamila. Nem,
és aztán jön a Dzamila. Jön a Janet. Janet.
Janet.
Úgy Jenna. Leírva DZ-vel, Janet azért az elég erős szerintem. Rocky Horror Picture Show jut eszembe, amikor énekelt a kórus mindig, hogy Janet. Jenna, Jenny, illetve a Hannáknak rengeteg. Igen. Hanna Dóra, Hanna Líza, Hanna Róza.
Hanna Róza nagyon szép.
Nagyon szép nevek egyébként.
De meg persze a többi is. Johanna, Jente, Luna, Nanda. Hú, olyan nevek, hogy csuda. Mindenkit köszöntünk persze.
Ezen a napon történt az 1416-ban, hogy prágai Jeromos cseh előreformátort megégették mágián. Ezt csak azért emeltem be ide, mert van ez a szó, hogy előreformátor, szerintem zseniális.
Aha, igen.
Ritkán hall az ember ilyet. Hát ugye nem volt nagyon jó előreformátornak lenni. Ők azok, akik a középkor második felében az egyházat reformpróbálkozásokkal próbálták megújítani, a 16. századi reformációt megelőzően. Hát az előreformátorok úgy nem... általában nem végezték jól.
Igen. Aztán 1954 egy szomorú esemény az akkori május 30-a, mert hogy a pajtás gőzhajó tragédiája Balatonfüreden ekkor történt, 23 utas életét veszték, és ugye ma is van ott ennek emlékműve a tóparton.
Igen, közben ugye egyre több minden derül ki a verőcei baleset kapcsán, és most az egyetlen túlélő, aki csodával határos módon ki tudott úszni és segítséget kérni, azt mondta, hogy bocsánat, azt mondta, hogy többen is próbálták arra felszólítani a motorcsónak, a kis motorhajó hogy kapitányát, hogy lassítson.
Uh-huh. Igen, be volt italozva állítólag.
Hát kemény ügy.
A születésnaposaink közül megemlékezünk Fáy Andrásról, 1786-ban született, ezen a napon író, politikus, hú, és hát arra sok mindent lehetne róla mondani, meg magunkról is többek között, mert engedtessék meg, de Fáy András díjas produkció vagyunk.
Ja, tényleg.
Ugye?
Nagyon jó.
2012-ben kaptuk ezt az elismerést, az OTP Bank kezeli ezt az alapítványt, és ez. De ő például a sorrendet sose tudom, pesti hazai első, azt hiszem így van, ugye a pesti hazai első takarékpénztárnak a
igen.
gondolata is az ő hozzá tartozik, ami annyira merész volt annak idején, hogy általában még Széchenyi is egy kicsit felhúzta a szemöldökét, és ezzel kapcsolatosan van egy tök érdekes, amit találtam Mikszáth Kálmántól.
Na.
Azt írt a Fáy Andrásról egyszer, hogy ugye, ha nem Széchenyit illetné a legnagyobb magyar jelző, ja, nem lenne foglalt, akkor Fáyé lenne. Hogyha Hazabölcse nem lenne foglalt, és nem Deák Ferenc lenne, akkor az Fáyé lenne. Így hát marad neki a szerény, a nemzet mindenese.
Tőle választottunk egyébként. Igen. Aranyköpés idézetet, úgyhogy ezt lehet majd hallani. Enc Géza zoológus is ezen a napon született 1875-ben, egyetemi tanár, akadémikus, róla is elég sokat lehetne mesélni. Talán egyszer majd Katona Csabát rávesszük, hogy Enc Gézáról beszéljem. Aztán Benny Goodman, amerikai klarinet, művész, zenekarvezető, 1909-ben született ezen a napon.
Kocsis Zoltán 1952-ben, ugye ő is zenész, kétszeres Kossuth díjas magyar zongoraművész és karmester.
Aztán Marie Fredriksson, svéd énekesnő, akit a Roxette-ből lehetett ismerni, ő 2019-ben hunyt el, 1958-as születésű ő. Vannak kevésbé ismert születésnaposaink is, ilyen például Eugène Charles Catalán. A katalán okay, sejtés.
Oké, okay, percig sem katalán, hanem
ez
belga.
Igen. Ő a igen. katalán sejtés.
Igen, a katalán sejtés és a katalán számoknak
a... számoknak a névadója.
Igen, illetve a névadója, ez jó, igen. mert valami olyasmit olvastam, hogy párhuzamosan egyébként egy magyar matematikussal együtt, uh-huh. és sőt a magyar előbb fedezte fel ezt a sorozatot.
Zégner csak, János András.
Igen, csak katalán tudta ezt szépen levezetni és bizonyítani, és ezért nevezték el róla, hú, ott nem tudom, ott van egy bonyolult képlet.
Aha, tudod, mi most megkérdez? Igen, az N plusz 2 oldalú konvex sokszöget egymást nem metsző átlókkal N darab háromszögre hogy lehet felbontani?
Nem tudom.
De ő tudja. Először csak sejtette.
Igen,
de...
igen az volt a katalán sejtés, majd megfejtette. Jó. És a Julius Axelrod Nobel-díjas amerikai biokémikus, farmakológus is Hát ide tettük a kevésbé ismertek közé, de hát ugye egy Nobel-díjjal nem lehet elbújni a világ elől.
Hát azért van elég sok Nobel-díj. Nyilván a katalán is ismerik a matematikusok. Persze. Így a kevésbé ismert azt jelenti, hogy talán a nagy közönség vagy igen, számunkra kevésbé ismert. Egyébként egész mókás figura volt ez az Axelrod, hogyha megnézed, akkor egy kicsit ijesztően néz ki, de egy elég jó pofa fazon volt, úgyhogy őről is érdemes olvasgatni. Na jó, ja, és ma van a Sclerosis Multiplex világnapja, úgyhogy ez egy nagyon csúnya, kellemetlen, rossz, borzasztó, mondjuk így betegség, aminek a figyelmére hívják fel ezen a világnapon, illetve hát nyilván az ebben szenvedőknek a segítésére a figyelmet.
Hát akkor
megyünk tovább.
Zenélhetünk egyet.
Zenélünk egyet, kicsit nyári hangulatban, és nem az eredeti, de majdnem.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok.
Hol mi van?
Sok mindent igen. Írnak, én is találtam rengeteget. Te mit?
Én Portfolio.hu-n Palkó Pisti írását arról, hogy 1300 milliárdot kért Nagymártól a bankoktól, nagy sumákolás lett belőle. Ugye egy évvel ezelőtt volt az, hogy Nagymárton tett egy olyan kijelentést, hogy 1300 milliárd forintottal, ha növeli a bankszektor az állampapír állományát, cserébe a felére csökkentetik az extra profit adójukat, illetve hát azok a bankok, akik ezt megteszik, felére csökkentetik, és tavaly még 200 milliárd feletti extra profit adó ide le is feleződött, ez megtörtént, viszont az állampapír már nem úgy nőtt volna a bankoknál, hanem 400 milliárddal még csökkent, és hát ennek járt utána a szerző, hogy hogyan fordulhatott ez elő, tehát a Portfolio.hu-n erről lehet olvasni. Többek között persze.
A G7.hu-n van egy érdekes cikk, félrevezető a magyar gyárakban robotoló képzetlen vendégmunkásokról kialakított kép, és hát ugye arról szól a cikk, hogy a hazánkban dolgozó külföldiek társadalma jóval változatosabb, mint a hírekben általában szereplőké, és ennek néhány vetületét mutatják be a fogadóközeg pár releváns jellemzőjével együtt, úgyhogy nagyon érdekes. Nyilván tudunk általánosítani, meg ilyen sztereotípiát fejteni, ja, ezek a távol-keleti képzetlen munkások, hát azért ennél sokkal árnyaltabb a kép, úgyhogy egy ilyen van. Aztán a Telexen volt egy érdekes, az elmúlt évtizedek legnagyobb szivárgása betekintést enged a Google keresőmotorjának féltve őrzött titkaiba. 2500 oldalnyi dokumentáció vált véletlenül publikussá a Google kereső működéséről, és hogy ezek nem feltétlenül vetnek jó fényt a Google-re. Hát ugye azt többen megírták, és körbe ment a világon, a Wall Street Journal információja volt, hogy Donald Trump tanácsadói szerepet ajánlott Elon Musknak. Úgyhogy ebből mi igen, lesz?
De az egyszer már, mintha lett volna, és Elon Musk ott hagyta viszonylag gyorsan az elnöksége elején.
Hát most ugye...
Nekem rémlik valami.
Igen, most megint, hát elég ilyesmi. Sok érdekességet mondott a Trump. Többek között azt, hogy ő nem így csinálta volna Zelenszky helyébe, hanem lebombázta volna Moszkvát, meg a kínaiakat is, meg mindenkit, úgyhogy
hát sajnos
mindegy.
Trump úr, igen, az lassan klinikai eset szerintem. A mondásai alapján legalábbis, úgyhogy jó lesz vigyázni az amerikaiaknak.
Hogy... Jaj, most jutott eszembe, hogy spanyolul is kéne híreket sugározni arról, hogy mi történik Budapesten, lehet a Budapest rovatunkat, hogy annak a körülbelül 800 venezuelai menekültnek, akik az első kerületi választói jegyzékben szerepelnek is, információt tudjunk nyújtani, aha, hogy kire kell majd szavazni.
Igen.
Hiszen ugye bejelentették őket itt a máltai szeretett szolgálat első kerületi idősek otthonába, ugye mi 77 férőhelyes, ide 840 ember van bejelentve, de hát az nyilvánvalóan egy csak egy ilyen bürokratikus dolog is lehet, hiszen próbálnak segíteni sok mindenkinek, többségük venezuelai menekült, és a választási névjegyzékben vette ezt észre a Párbeszéd, akik szerint ez a június 9-i választások eredményét is befolyásolhatja, miután ebben a körzetben 2650 választásra jogosult lakik. Na hát, hogyha mind a 800 menekült Venezuelából szépen elmegy szavazni, az már egy elég jelentős erőt képvisel.
Abszolút.
Úgyhogy hát ez igen, izgalmas. Többek között a 444-en
igen,
lehet
24.hu-n, hát ugye a kampányfinanszírozás mindenhol kérdés, többek között ugye Trump most lehet, hogy ebbe törik bele a bicskája, mert ugye a pornószínésznő megvesztegetésének az összegét azt
abból jogi
díjként, vagy egy jogi költségként írta le, de az ügyész az úgy találta, hogy ez bizony kampányfinanszírozás volt, és hogyha ezzel elkasszálják, akkor meg lesz az Egyesült Államok első elítélt elnöke, sőt, az első bűnöző elnök jelöltje. Na, de nem erről szól a 24.hu, hanem arról, hogy 664 millió eurónyi bevétel forrása ismeretlen az uniós képviseletet szerző európai pártoknál. Azért az nem kis pénz.
Az nem.
Főleg, hogyha figyelembe vesszük, hogy az uniós tagállamokban működő politikai pártok, amelyek az Európai Parlament tagjai, vagy nagy eséllyel bejutnak oda a mostani választásokon, 19 és 22 között 941 millió eurónyi adományt kaptak. Ebből ez a 664, tehát két harmada esetében nem világos, hogy ki adományozta a pénzt. A 24.hu.
És még egy érdekes a portfólióról, az emberek ellen fordultak a gyilkos bálnák, az orkák, kiderült, hogy miért. Tehát egy baromi érdekes cikk arról, hogy az elmúlt 4 évben az európai vizeken luxusjaktokat támadtak meg és süllyesztettek el az orkák, de a tudósok egészen idáig nem tudták kideríteni, hogy miért. Most egy biológusokból, kormányzati tisztviselőkből és tengeri ipari képviselőkből álló csapat nyilvánosságra hozta a vizsgálatuk eredményét, és kiderült, hogy a magatartás változás terében mi áll, mégpedig az, hogy ezeknek a halaknak, ezek kizárólag kékúszójú tonhallal táplálkoznak, és az elmúlt években ennek az állomány, ennek a tonhallnak elég gyorsan megszaporodott a régióban, ami azt jelenti, hogy kevesebb időt kell vadászattal tölteni, több szabadidejük van ezeknek az orkáknak, és unatkoznak. És képzeld el, hogy fiatalokból álló ilyen juvenile csapatok vannak leginkább, akiknél megfigyeltek ilyen TikTok-szerű magatartási trendeket, hogy ilyen kihívásszerű cuccok vannak, amik hirtelen jövő divathullámok, és utána elmúlnak, el is felejtik. Tehát így egymást kivagyiságra sarkalják, és kézzel a luxushajókat támadnak ezzel meg. Most az volt a helyzet, hogy eddig ilyen 15 fős csapatokba csinálták körülbelül, de kisebb orkák voltak, ezért nem okoztak olyan nagy kárt, csak úgy kekeckedtek az emberekkel.
Világos.
De hát a méretük miatt ez veszélyessé vált, és el is süllyesztik ezeket a jaktokat a játék közben. Úgyhogy ezt olvasni.
Gyorsan tőzsdézzünk egyet, nem marad rá ide.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
A gyanútlan szemlélő azt gondolhatná, hogy nem sok minden történt a Budapesti értéktőzsdén, mert 900%-os esés, vagyis 61 pont mínusz volt a vége, 68.485,5 ponton zárt a BUX, de hogyha megnézzük, hogy mi történt itt a részvényekkel, meg egyáltalán a piacon, akkor az látszik, hogy voltak itt izgalmak. Elsősorban talán a Magyar Telekomot lehet kiemelni, 8,1%-kal emelkedett 997 forintra, és a nagyobb izgalom az volt, hogy megprintelte a kerek 1000 forintot, amire fú.
Megprintelte?
Igen. Nagyon rég nem volt példa, és onnan korrigált egy picit, és alakult ki így ez a 997 forintos záróérték. A többi vezető, illetve hát közül mondjuk a MOL az 4,1%-kal tudott emelkedni 2802 forintra, és a Richter az sajnos nem, az 1,5%-kal esett 9140-re, és az OTP sem tudott emelkedni, az ezzel a nagyon szerény mértékkel, mint a BUX 0,6%-kal esett 17510 forintra. A kicsik közül egyébként azt hiszem a nap legnagyobb eredménye a Bifé volt, a 4,3% plusza, ott volt a legjobb teljesítmény.
A forint viszont bezuhant a főbb devizákkal szemben. Tegnap a hét elejé kezdéshez képest egy 1,5%-os veszteségbe csúszott, úgyhogy kicsit ilyen ijesztő folyamatot lehetett látni. Amerikában meg megjelent a Bés könyv, ahol elmondták, hogy hát azért jó a gazdaság, de így meg úgy, meg amúgy. Tehát igazából megmondom,
hát az így meg úgy, igen, az főleg az, hogy van egy kis aggódás.
Van egy kis aggódás.
A gazdaság szereplői között, hogy esetleg már nem olyan az erő, mint korábban. Ha jól tudom, a Fed régiók közül kettő kivételével mindenhol valami kicsi növekedést mértek, kettőnél stagnálást, és egyelőre az látszik, hogy esetleg elindulhat valami lassulás, ami azért baj, mert az infláció meg tapad ragad, és ebből alakul ki a bizonyos stagfláció nevű intézmény, ugye, amikor stagnál a gazdaság, de infláció az.
Így van, stagfláció. Na hát, hogy mi történt? Az Nvidia sem mentette meg a napot. Az Nvidia-ról egyébként IT rovatunkban beszélünk majd, hogy a világ legértékesebb cégévé nőheti ki magát. Egy visszaesés lehetett, és a futures-ök is úgy tűnik, hogy mínuszban vannak, jelen pillanatban ilyen 0,5% és 1% közötti mínuszban a nagy amerikai futures-ök. Viszont tegnap úgy történt, hogy 1% mínusz a Dow-ban, majdnem, hát 0,5%-nál több a Nasdaq-ben, és majdnem 1% az S&P 500-asban. Ha a vezető papírokat nézzük, akkor az American Airlines volt a legnagyobb volumenű. De 160 milliós forgalomban 13,5%-ot esett. Az AST Space Mobile viszont a második, ez nagyon felívelő, 69% plusz, kérem szépen. Volumenben a második volt az amerikai tőzsdén, a Tesla csak a negyedik helyen 0,5%-os minusszal, az AMD majdnem 4%-os minusszal, és az Nvidia majdnem 1%-os plusszal tartotta a frontot, úgyhogy nagyjából ezt lehetem. A GameStop-ról meg a 17%-ból visszavettek 10-et, ez is azért ott volt, bár csak 25 milliós forgalomban.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
És itt a Czoller Andi velünk, szia, jó reggelt, ébresztő!
Mondod ezt te, aki szintén ülsz. Szegény Bandi az egyetlen, aki talpon van.
De én nem azért vagyok talpon.
Hát én meg nem azért ülök.
Ilyenkor még szoktatok állni, meg van bennetek erő, de most...
Én végigállom az egészet. Így sokkal jobb rájöttem.
Én meg hol állok, hol ülök, most épp ülök. Illetve hát tudom, hogy itt állok és itt ülök, hanem hogy néha állok, néha ülök.
A Balázs nem áll jót magáért.
Csak nem. Hogy fáradtnak tűntök egy kicsit.
Mint ha nem a régiek vagy. Volnánk. Hol van a fény? Hol van a... Jó, nem, hol van oké, a, folytatjuk. Ott... Égiláz.
A régi, tűz, az is az
égiláz.
Égiláz.
Meg a...
Na jó, a hírek jönnek, és utána fogunk visszajönni.
Krémesek. Hol vannak a krémesek?
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak. Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án május 30-án csütörtök reggel 7 óra 9 perckor Kántor Endrével.
És Gedde Balázzsal.
És természetesen a kedves hallgatókkal, akik írnak nekünk a 0636-980-980 SMS, WhatsApp és Viber számra, sőt, fotót is kapunk egy kedves törzs hallgatónktól, akinek már igen, szórakoztató lett a rengele, a kis cicus átpakolt itt egy ilyen teraszrész, talán ez ilyen virágos cserép vagy virág volt, ez egy koron, de leverte és kiborult a föld, és csinált nagy piszkot. Úgy látszik, ez egy ilyen reggel volt, ha ez mai, mert én is egy nagy ilyen nevelő célzatú kiabálásra mentem le a nappaliba, mert hogy igen. az egyik fiú cica, akiről, hát ugye azt ígérték, ugye, hogy az ivartalanítás kicsit lehiggasztja őket, nálunk ez nem működik, nem lettek higgadtabbak, és éppen nagy kergetőzésben voltak, és belelépett a cica itatótába, az felröpült a levegőbe, a tartalmát szétlocsolta, úgyhogy volt ott minden, kora reggel 5 óra, 8 perckor mondjuk.
Igen, az kellemes.
Hát ilyenek, igen.
Nézzük meg, hogy írtak-e a hallgatók még mást is Messengeren.
Igen, kiállítottak.
Ja, Márk azt írta, hogy sikerült befogni a frekvenciát, egy mérleget látunk. 98.0 van rajta, de Márk egy magas fiatalember, úgyhogy nyilván ilyenkor mindenki úgy érzi, még lehet lejjebb szorítani, biztos így is van, de azért nem kell csüggedni. Jó ez?
Igen, te kérdezi valaki, hogy vajon Ács Gábor volt már Pia Újban?
Nem. Nem tudjuk, volt.
De
biztos, hogy van a bakancs listáján, és nem megy oda. Kész.
Indítottunk egy szavazást
Képzeld
a banánnal? Nagyon
igen.
Jó.
A Viberen. Ott lehet szavazni. Jó, egy kicsit részrehajró volt, de tanultam a nagy eleinktől a kormány tagjait, hogy hogy kell egy népszavazást csinálni. Szóval, hogy egyetek banánt reggelire, azt kérdezzük, hogy hogyan eszitek, csupaszon, megbontva, mint a Balázs, vagy pedig a héjában tartva, mint az Endre.
Úgyhogy... Nem, mint minden rendes ember. Nagyon szépen köszönöm. Klassz a felmérés kérdései.
Jó, részrehajró volt, elismerem. Igen. Viccesnek szántam.
Egyébként ez onnan...
Jaj!
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Bocsánat, beléd folytottam
igen,
egy szignállal.
Csak az eredetét akartam, én is egy rendes ember voltam annak idején, de az otthoni banánfogyasztásnál, amikor egy banánnal leülök mondjuk a kanapéra, vagy nem akarok kétszer fölállni, és a banánhéjat elvinni a szemétbe, innen eredt ez a mozdulat, és azóta meg már,
Azóta megragadt.
És
figyelj, van, aki szerintem úgy fogyasztja, hogy te, úgyhogy csak meglepődtem.
Szerintem
rajta.
Az lesz a kisebbség, de majd kíváncsiak
majd
leszünk, így van. Szavazatok a Viber oldalunkon. Kezdem hátulról, már úgy, hogy okay. A mi listánkból, mert nézegettem ezt a D-Beach-et, elég érdekes neve van, a D-Day, csak D-Beach. nem sokára nyit.
Én érdekesnek tartom, az jövő héten, 8, jövő igen. Hét az 8 hétvége, 8-a, így van, csütörtök, 6-a, 7-8-20, igen, Domonyvölgyi strand.
Strand, ott van egy ilyen jó kis homokos, plázsos strand, wifivel, strandkönyvtárral, természetesen strandételekkel, és azt ígérik, hogy változatlan árakkal.
Na,
kérdés, hogy
fontos.
Az egész szezon végig gurul-e azzal. Úgyhogy ez volt az első, amit így elkezdtem nézegetni.
Szerintem szépen lassan jelentik majd be a budapesti strandok is, hogy nyitnak itt a Budapest környékiek közül ez a Domonyvölgyi.
Igen,
az
de
első.
Ugye régen a május 1 volt a strandnyitás uh-huh. ideje. Jó, hát most a május egy kicsit olyan cikcakosra sikerült, uh-huh. most biztos. Meg lehet, hogy a pénztárcák sem olyan vastagok, hogy már ilyen korán elkezdje a...
Hát meg ha megnyitod az egészet, akkor azt üzemeltetni igen, kell rossz
igen,
időben
igen,
is,
igen,
és itt ugye jön ez a front, úgyhogy
az
szerintem
állandó
lehet, hogy...
fizeted.
Igen.
Így van.
Mesterséges lagúna épül Budapesten 3500 négyzetméteres homokos stranddal, hogyha már erről beszéltünk. A Swiss Hotel Budapest lagún megnyitásáról szóló megállapodással bővíti magyarországi jelenlétét az akkor. Ez egy szálloda, és a prémium márka első hotelje a Dunaparton helyezkedik el, egy mesterséges lagunára nyíló kilátással 2028-ra készül el. Úgyhogy egy ilyet.
Nagyon érdekes uh-huh. koncepció ez, ugye, amikor egy ilyen épített, tehát egy ilyen mesterséges tengerpartot, tópartot uh-huh. próbálnak imitálni. Egy picit nekem ilyen disztopikus a hangulatba kerülök ilyenkor, és azt képzelem, hogy ez lesz a jövő, így nyaralunk, és hogyha kimész kvázi a természetbe,
jaj,
ott akkor valami...
Bogarak.
Bogarak, meg nem tudom, ilyen eltrutymosodott, ilyen pillepalackokkal ellepett tengerpartot,
hát, sajnos,
találsz meg
igen.
ilyeneket, és ezek lesznek a kultúrát. Reméljük nem így lesz, ezt meghagyjuk a filmeseknek, ezt a képzetet. De minden esetre érdekes dolog ez. Aztán
kétnapos forgalom korlátozás Zuglóban, ez sok mindenkit érint, érdemes utána olvasni.
Miért? Mindenhol?
Rendezvény miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz május 31-én pénteken és június 1-én szombaton Budapest több kerületében, és Zuglót is érinti. Azért mondtam, hogy érdemes utánolvasni. A Tököli utat, a Dózsa-György út és a Stefánia út között lezárják június 1-én 12 óra 30 perctől 13 óra 30 percig, illetve a Dózsa-György út Hősök tere útvonalát is lezárják szakaszosan június 1-én. Úgyhogy ha valaki arra szeretne bármilyen módon közlekedni, akkor az nem fogja tudni megtenni, de mint mondtam, érdemes körülnézni az összes kerületnél, hogy hogy vannak lezárások, mert holnap és holnap után több helyen lesznek szakaszos lezárások Budapesten.
Aztán amikor olvastam a hírt, hogy gyűjtsük össze 6 évtized legjobb pesti zenei helyszíneit, azt hittem benne lesz a Fekete lyuk meg a Haligali, de hát itt egészen másról van szó, mert hogy 60 évvel ezelőtt, 1961. május 30-án Kodály Zoltán jelenlétében nyílt meg a fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteménye, és egy érdekes projekttel ünnepli születésnapját a gyűjtemény, ugyanis az olvasók a közösen szeretnék elkészíteni az elmúlt 60 év budapesti zenei életének térképét. A terv szerint a térképen a múlt és jelen legfontosabb, legérdekesebb fővárosi zenei rendezvény helyszínei lesznek bejelölve, hozzájuk tartozó információk pedig kérdéskártyákon olvashatók majd. A térképpel, amely a zenei gyűjtemény könyves termében kap helyet, bárki játszhat, majd akár csoportok is. Reméljük, hogy játékosok sok érdekességet fognak megtudni az elmúlt 6 évtized budapesti zenei életéről.
Na, akkor megyünk tovább, hamarosan arról fogunk beszélgetni, megjelent az új állampapír, az új szuperállampapír. Kérdés, hogy megéri-e, hogy szupere, és hogyha megéri, akkor mikor éri meg? Úgyhogy az új MAP pluszról fogjuk kérdezni majd Sándor Balázst.
Igen. Ugye, mert az egy ilyen
régi új.
Most a helyzetben. Igen, mert régen nagyon menő volt, aztán nagyon rossz lett, el kellett kerülni, ki kellett szállni belőle, amikor megugrott az infláció a hozamokkal együtt, és most egy ráncfel felvaráson esik át, megnézzük, hogy mennyire vonzó ez.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
Na megnézzük, ugye az egykoron a nagyon alacsony kamat környezetben népszerű MÁP plusz megújul, és egy új 5 éves állampapírré rá avanzsál, különböző hozamokkal évente különböző kamatot fizet, ami azt eredményezi, hogy 5 év alatt, aki végig tartja, az 6,73%-os hozamot ér el, de mindjárt megnézzük, hogy ez mennyire izgalmas most az állampapírok kínálatában. Sándorfi Balázzsal, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével tesszük ezt. Szia, jó reggelt!
Sziasztok!
Na mennyire lehet vonzó ez az új konstrukció a MÁP plusz esetében?
Hát én nem szeretnék nagyon karcosan fogalmazni, de szerintem a MÁP plusz elnevezése helyett a MÁP minusz elnevezés az logikusabb rendszerben. Ugyanis nézzük meg történelmileg, hogy mi történt. Ugye utaltál rá, hogy egy teljesen más kamatkörnyezet volt, amikor megjelent a maga a MÁP. Akkor ugye 4,95% volt, ami kamatot kínált, a mostani az 6,73-at. Most akkor, amikor kijött, akkor az egyéves diszkont kincstár, ez 0,2%-os igen, kamatot adott. 0,2-t. Már az első évben egy hatalmas 3% feletti kamatprémium volt elérhető. Most, ha megnézem az egyéves diszkont kincstárjegyet, akkor ott 6,7% a kamat. Ezzel szemben, amit az állampapír befektető el fog érni, az 6,25. Ezért mondom, már mínusz.
Aha.
Tehát, hogy ma diszkontot kínál az első időszakban, a teljes tartási perióduson is egy kicsit kevesebbet ad, mint a normál, bárki számára elérhető állampapír, az ugye 6,93 most, ezzel szemben ez 6,73. Nyilván ennek van egy likviditási előnye, ez azt jelenti, hogy évente a kamatfordulóként el lehet adni veszteség nélkül, de ugye én ebben kevésbé félem felfedezni azt az ajánlatot, amitől megindul a púzusom, és rohanok a kincstárba, és az összes létező pénzemet beleöntöm ebbe a papírba. Különösen azért, mert vannak egyéb lakossági állampapírok, ott van például a BUNSZ magyar állampapír, ami valószínűleg hosszú távon keresztül ennél egy érdemben jobb kamatozást fog kínálni, még akkor is, hogyha futamidő vége előtt eladom idézőjeles büntetéssel. Aha. Tehát összességében én az első megítélésemben ezt emeltem volna ki.
Uh-huh. Van egyébként olyan nem tudom, idősáv, vagy olyan megoldás, amikor ez azért lehet ennek haszna? Vagy olyan hit, mondjuk, hogyha valaki valami nagyon drasztikus hozamesésben hisz és gondolkodik. Kérdés, hogy erre mennyire van meg a lehetőség?
Oké, hogyha csak a lakossági állampapírokat nézzük, akkor a két évnél hosszabb időtáv az, ahol ez a papír előnyössé válhat, egy nagyon erősen csökkenő infláció mellett, és egy ezzel párhuzamosan nagyon erősen csökkenő DKJ hozamok mellett ez akár befuthat nyerőre is.
Hát jó, de nagyon sok olyan faktor van, ami kiszámíthatatlan, tehát hogy is mondjam, nem teszi annyira vonzóvá ezt a papírt.
Ez pontosan, nem tudok erre nagyon sok sminket rakni, tehát egyet értek veletek, tehát én kevésbé gondolom azt, hogy ez most egy ilyen hatalmas vonzerővel bír pillanatilag. Egy nagyon durván kedvezőbb külső környezetben kell hinni ahhoz, hogy ez egy preferált befektetési terméké váljon. Azok számára, akiknek most pillanatilag van érdemi megtakarítási szabadon lévő pénze.
Igen, voltak, akik kiszámolták azt, hogy 5 év alatt közel 39%-ot lehet ezzel szerezni, mert hogy ugye a konstrukció az első évben 6,25%-ot fizet, ez az 5. év végére megy fel 7,25%-ra, és így jön ki a 6,73%-os éves hozam, akkor ezt meg lehet keresni.
Igen.
Az időzítését tekintve elképzelhető, hogy ez azért jött most, mert elég sok elemző és szakértő ugye azt várja, hogy valahol itt most kifenekelt az infláció, és az év második felében akár meg is nőhet, már pedig, hogyha az megnő, akkor véletlenül a hozam környezet és a DKJ hozamok is nőnek, tehát akkor még nehezebb lesz majd ezt eladni.
Igen, tehát én szerintem, hogy hogyha növekszik az infláció, akkor pontosan így van, nehezebb lesz eladni, mert a várható értéke, a várható kamatfizetése az infláció követő papírnak és a bónusznak is emelkedni fog. Én azt gondolom, hogy mindenképpen szükség volt arra, hogy a MÁP-ot újra szabja az államadóság kezelő, mert gyakorlatilag az teljesen értéktelenné vált, kihozzanak egy új konstrukciót. Maga szerintem a papírnak a szerkezete és definiálása az jó, a paraméterezése az nem feltétlenül, a kamat paraméterei nem feltétlenül a legvonzóbb a pillanatnyilag. De az, hogy létrejön, ez a konstrukció most kikerül a piacra, hogyha látni fogja egyébként az AKK, hogy hogyan alakul az infláció, és alapvetően 2025 eleje lesz a nagy kérdés, amikor kifutnak a nagy kamatozású időszakai az infláció követő papírnak, a PMAP-nak, és ott lesz egy nagy lakossági döntés. Addigra már érdemben jó lenne idézőjelben, ha megszokná a lakosság, hogy újra létezik MÁP, és akkor, hogyha tud az AKK, sőt, hát kényszerben lesz definiálni egy olyan kamatajánlatot a MÁP-ra, amivel a kamatkifizetéseket vissza tudja fordítani állampapírba. És gondolom, hogy azért láthattuk, hogy az elmúlt, különösen tavaly ősz óta egy hatalmas nagy átárazódás van, és irgalmatlan keményen állítgatja a kamatszinteket az AKK. Én azt gondolom, hogy ez fog folytatódni, és minden szem majd 2025 tavaszára összpontosul, és ott kell eltalálni azt a kamatkínálatot, és azt, amivel bent lehet tartani a pénzeket az államháztartáson belül.
Aha, mikortól lesz elérhető még egy ilyen praktikus információt, ha valaki érdeklődik iránta? Ugye azt mondjuk érdemes segíteni, hogy az első évi 6,25%, ugye ez egy nyújtott időszak lesz, mert ez egy tört év plusz egy év, tehát ez valójában több lesz egy kicsit.
Ez több lesz, de ugye a 6,25 ez nyilván éves
az igen, így van, persze.
És az, hogyha abszolút kifizetésben nézzük, az lesz 6,25 fölött. Az elérhetőségét megmondom őszintén, hogy így hirtelen nem emlékszem, valamikor talán a jövő héttől.
Aha, június eleje. Aha, rendben. Oké, hát nagyon köszönjük, hogy képbe helyeztél minket. Jó munkát, szép napot a továbbiakban.
Köszönöm, sziasztok!
Sándorfi Balázzsal, a bankmonitor.hu alapító ügyvezetőjével beszélgettünk a, hát mondhatni, ránc felvarrott MÁP plusz állampapírról.
Hogyha valaki kíváncsi, hogy hol épül ez az új szálloda, Central District Lagoon City, egy korábbi ipari területnek a zöld városias átalakítása, és különböző környezetbarát technikákkal képzelik ezt el, például napelemek, hőszivattyúk, és ezt az energia szükségletét tekintve 100%-osan önfenntartóvá szeretnék fejleszteni. A Duna egyik mellékágának a keleti partján Pesterzsébeten kap majd helyet ez az új luxus szálloda.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős jelszavak, kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor. A Millás reggeli digitális biztonsági rovata következik.
Emlék, volt egy konferencia, ahol ugye kiberbiztonsági egészségügy és kiberbiztonság konferencia április 25-én Budapesten a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság már 22. alkalommal szervezte meg ezt. Az idei csúcs találkozó a mesterséges intelligencia és az egészségügyi informatikai és kiberbiztonsági kihívásaira fókuszált. És hát ugye ahogy az életünk sok-sok részén az egészségügyben is egyre nagyobb szerepe van, az adatvezérelt döntéseknek egyre nagyobb jelentősége van, az egészségügyi adatokon konkrétan az életünk is múlhat, úgyhogy talán ebből a szempontból érezzük még fontosabbnak, mint más területeken a kiberbiztonságot. Itt van velünk a vonalban Palic Tamás, egészségügyi kiberbiztonsági szakértő. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Én azt gondolom, hogy már rögtön a pozíciója vagy a munkája, foglalkozása egy izgalmas dolog, és sok mindenre rávilágít, hogy hol tartunk most az egészségügyben is, meg a kiberbiztonság területén, meg egyáltalán így az IT, meg adatvezéreltség, meg AI, meg minden területén. Hogy egy kicsit arról, hogy az egészségügyben nyilván a kiberbiztonságnak talán fokozottabb a szerepe, mint máshol érzékeny adatokkal dolgozik. Ez az adatvezéreltséghez hozzátartozik, ugye egy csomó személyes adat, paciensekről szóló információ, hogy itt milyen kihívásokkal szembesülnek az egészségügyben a kiberbiztonság terén.
Igen, nagyon szépen köszönöm, és jó reggelt kívánok mindenkinek, köszöntök ma a hallgatókat is. Talán onnan érdemes elkezdeni, hogy az egészségügy az utóbbi években olyan értelemben teljesen átalakult, hogy szinte minden digitálisan keletkezik. Tehát hogyha arra gondolunk, hogy milyen diagnosztikai eszközök vannak, vagy éppen egy terápiás lehetőségben milyen digitális eszközöket használunk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy az itt keletkező adatoknak ma már 95-99% az gyakorlatilag digitális. Ráadásul az egészségügynek van egy olyan sajátossága, hogy más ágazathoz képest talán a legadatgazdagabb terület. Azt is szokták mondani, hogy a világban keletkező adatoknak akár ilyen 40-45% az az egészségügyben keletkezik. Tehát ha mondjuk egy betegre vagy egy ügyfélre, egy egészségügyi rendszerbe kerülő emberre gondolunk, akkor ez akár több terabájtos nagyságrendű adat is keletkezik. És ez az adat, ez egy nagyon értékes dolog. Egyrészt amiatt, mert az egészségügyi rendszerben keletkeznek egyébként olyan adatok is, amelyek nem közvetlenül az egészségünkhöz kötődnek. Gondolok itt bármilyen személyes adatra, tehát a nevünkre, akár egy bankszámlára, bankszámlaszámra, vagy akár egy szociális azonosítóra, tajazonosítóra, ami egyébként a hackerek világában és általában a digitális világban általában értékes tud lenni, hiszen olyan avatárokat vagy megszemélyesítéseket lehet létrehozni, amivel akár más vagy különböző akciókat lehet tervezni. Az adatok másik része pedig azért értékes, mert ezek olyan általában egészségünkhöz, egészségi állapotunkhoz kötődő adat, ami az innovatív világban, innovációban, egészségiparban nagyon jól használható. Tehát gondoljunk mondjuk egy eszközfejlesztésre, vagy egy gyógyszerfejlesztésre, ahol éppen a fejlesztési fázisnak a legköltségesebb részét lehet mondjuk megtakarítani akkor, hogyha ezekhez az adatokhoz hozzájutunk. És akkor van egy harmadik aspektusa is ennek az egésznek, amikor igazándiból az egészségügy tároló olyan adatokat, amelyekkel teljesen egyértelművé teszi, hogy kiről is van szó. Tehát, hogyha az én biometrikus adatom, vagy éppen a genetikai adatom, ami a tényleg a legmélyebb valóságát tartalmazza az emberi létezésnek, ha ezek rossz kézbe kerülnek, akkor gyakorlatilag bárhol a világban felismerhetővé válok, azonosíthatóvá válok, és ennek nyilván van egy egyéni szintje, illetve van egy csoportos, egy populációs szintje is, és jelentősége is, úgyhogy emiatt jelentős az egészségügyi adatnak a védelme, és emiatt is kell erre vigyázni.
Tehát jól értettem azt, hogy több terabájtnyi adattest keletkezik egy személyről?
Így van, tehát ha arra gondolunk, ugye itt nem csak egyszerű szöveges adatokról van szó, hanem mondjuk nagyon komplex képi adatokról is. Tehát itt nem csak arra gondolunk, hogy mondjuk a röntgenvizsgálat CT-MR, hanem gondoljunk arra, hogy egy digitális patológia, tehát egy szövettani vizsgálat, amikor valakiből, vagy tehát egy betegből kivesznek bármilyen szövetmintát, ugye azt föl kell dolgozni, és ilyenkor sokféle festéssel, sokféle eljárással nagyon sok kép keletkezik, és ezek a képek, ezek nagyon részletgazdagok.
Igen.
Tehát ezek önmagában akár több gigabájtot kitesznek. Tehát emiatt keletkeznek, illetve hát a másik nagy terület, az pedig a genetikai adatoknak a területe, ahol szintén nagyon nagy mennyiségű adat keletkezik, különösen az utóbbi időben. Amikor
az adatgazdait? Tehát, hogy ki az, aki őrzi ezt az egészet? Most nem arra gondolok, hogy fizikailag hol van, mert azt mondjuk lehetetlen lenne mindenkinek oda utalni, hogy a Google Drive-jára tegye el, hanem hogy ki rendelkezik erről?
Hát egyrészt a szolgáltató, másrészt pedig a beteg, tehát ahol keletkeznek ezek a vizsgálatok, de nyilván a beteg beleegyezésével történnek ezek a dolgok, és hát utána különböző szolgáltatók ebben az adatfeldolgozási folyamatba bekapcsolódhatnak, és ugye ez mindig egy érzékeny terület tud lenni, hogy ha mondjuk azt vesszük, hogy az ember vesz valamilyen, így mondom, kütyüt, ami az egészségéhez kapcsolódik, és valamilyen egészségügyi paramétert mér, ugye ahhoz nagyon gyakran ma már egy applikáció is tartozik, és azért ebből a kütyűből keletkező adat az applikáción keresztül, az valahova felkerül, leggyakrabban valamilyen felhőbe, amit adott esetben fizikailag nem is tudunk, hogy pontosan hol van, és ezt a jobb esetben egy kontrollált, jól átlátható dologban történik meg az adatoknak a hasznosítása, elemzése, betegnek a visszacsatolása, de lehetnek olyan helyzetek is, amikor sajnos nem teljesen transzparens ez a dolog, és gyakorlatilag emiatt is szoktuk javasolni, hogy amikor egy-egy ilyen eszköznek a megvásárlása történik, akkor igen, figyeljen a felhasználó arra egyébként, hogy pontosan hova kerülnek az adatai, és mit csinálnak ezekkel az adatokkal.
Arról tudunk egy ilyen nagy képet mondani, hogy a hazai egészségügy, kórházak, azok hogyan állnak kiberbiztonság tekintetében, mert itt az embernek két dolog is eszébe jut, hogy még az alaptevékenységhez is kevés a forrása a hazai egészségügynek, a másik meg, hogyha a külügybe kibejárkálnak a szervereken az oroszok, akkor mennyire vagyok én biztonságban, amikor éppen egy fúziós üvegből csöpök belém az akármi, és ott gyűlnek az adatok.
Tehát
hogy állunk? Mi a helyzet?
Ez nagyon érzékeny kérdés, így van, ugye általában azt szokták mondani, hogy nem az a kérdés, hogy megtörténik-e vagy se, hanem hogy mikor, de pont erre kell vigyázni, és ezzel kapcsolatban lehet elővigyázatos lépéseket, vagy biztonsági lépéseket, tudatosítást egyébként megtenni. Az egészségügyre általában azt lehet mondani az egész világon, ugye, hogy mindig egy forráshiányos helyzettel küzd, tehát szinte minden országban az van, vagy az jellemző, hogy végtelen sok pénzt föl lehetne használni, ráadásul a biztonság is egy ilyen terület. és amikor egy egészségügyi intézményben kell biztonságról beszélni, akkor mindig egy nehezebb, hiszen az egészségügyi intézmény az azért van, hogy a beteg életét megmentse, és hogy a betegeket gyógyítsa. Tehát a forrásoknak, a pénzügyi forrásoknak egy ilyen területre való áthelyezése az mindig egy harcos dolog. Azért ennek ellenére azt kell, hogy mondjuk, hogy egyrészt a magyar rendszer az, hogy van egy ESZT, egy biztonságos központi rendszer, ez egy fontos része, tehát ha egy minél széttagoltabb egy rendszer, nyilván annál nehezebb a védelme. Ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen rendszerben is nem történhet, vagy történik adott esetben valamilyen incidens. Ami talán sokkal fontosabb, vagy kiemeltebb, hogy igen, a végpontokon, a kórházakban, az egészségügyi szolgáltatóknál nehezebb a helyzet, tehát ott jobban kell figyelni, és ott kap különös jelentőséget az, hogy akik egyébként ezekkel a rendszerekkel foglalkoznak, dolgoznak, és ebben gyakorlatilag valamennyi egészségügyben dolgozó érintett, ott kifejezetten figyeljünk arra, hogy a biztonságtudatosítás megtörténjen, és a felhasználók, tehát a rendszerek felhasználói így is viselkedjenek.
Nagyon szépen köszönjük, ebben több van, úgyhogy...
Bizony, szeretnénk folytatni majd a beszélgetést, mert sok kérdésünk
így van, maradt. Így van. Úgyhogy... De köszönjük ezt a keveset is, és nagyon szép napot kívánunk. Viszont hallásra.
Viszont kívánom. Minden jót.
Palic Tamás egészségügyi kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk.
Igen, volt egy konferencia, egészségügy, kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság rendezte, és ennek apropóján beszéltünk vele.
A csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket! Ne építs ferde pénztornyot! Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával!
Megvizsgáljuk, hogy a fenntarthatósági szempontok hogyan érvényesülhetnek a befektetési alapkezelésben. Ezügyben tárcsáztuk Lokéletek Esztert, az OTP alapkezelő senior portfólió kezelőjét. Itt van velünk, jó reggelt, szervusz!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
Na, nézzük, kezdjük valahol az elején, hogy hogyan lehet a befektetések kapcsán, illetve a befektetési alapok kapcsán erről a fenntarthatóságról beszélni, hogy működik ez.
Igen, hát igen, alapvetően ugye ez az egész témakör azért egy ilyen nagyon, nagyon összetett kérdés. Nagyon távolról meg tágan megközelítve szerintem, ami elmondható róla, az kicsiben a befektetési alapokra is rá lehet húzni. Tehát azt nem olyan nehéz belátni, hogy nyilván a fenntarthatóság és az erre való törekvés az egy nagyon fontos téma, ezt mindenki belátja. Ez egy olyan cél, amiért így érdemes tenni. Ugyanakkor, ahogy haladunk egyre inkább befelé, és egyre több helyen megjelenik, azért nyilván egy sok olyan szempont kiderül, és sok olyan faktor megjelenik, ami árnyalja a képet. Tehát az, ahogy a nagy témakörben, ez nyilván a befektetési alapokra is ugyanígy igaz. Nyilván van egy csomó olyan szempont, ami miatt kiderül, hogy egy adott technológia, vagy egy adott megközelítés költségesebb, esetleg emiatt nem olyan versenyhatékony. Tehát ez egy ilyen folyamatos mérlegelési folyamat, hogy mi az, amit megéri úgymond még bevállalni, miközben nyilván az ember, meg mindenki tisztában van vele, hogy az a cél magában nagyon fontos. Olyasmikre is gondolok ez alatt, ami konkrétan ilyen befektetési alapokat illeti, hogy ugye az unió ilyen szempontból eléggé élen jár általában ezekben a törekvésekben, és ugye ennek nagyon sok ilyen szabályozási vonzata is van, és nyilván minden szabályozás az költséggel is jár. Tehát, hogy emiatt gondolok arra, hogy azért ez egy ilyen nagyon összetett dolog, egy ilyen útkeresés, amiben néha így azt látjuk, hogy kettőt lépünk előre, egyet hátra, de közben meg a cél az egy nagyon fontos dolog, és ezt könnyű belátni.
Igen, csak hogy elfogadják-e a befektetők, hogy kicsit kisebb hozamot realizálnak, mert ők nagyon jót tesznek a környezettel, meg akkor lesz tiszta víz, meg minden.
Ha kisebbet realizálnak, tehát hogy érdemes esetleg, vagy akarnak-e ilyen áldozatot hozni?
Uh-huh. Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Igazából szerintem ketté kell bontani a dolgokat, mert az, hogy mennyire realizálnak kisebb hozamot, az, hogyha mondjuk ezeknek az alapoknak az ilyen ESG-s klasszikusan megnézzük az elmúlt pár évét, akkor ugye jellemzően ezek az alapok sokszor ugye ilyen fenntartható fejlődés, mondjuk ilyen tiszta energia és ilyesmiket vettek fókuszba. Nyilván, amikor ezeknek egy felkutása volt, akkor a hozamuk is jobb volt, mint egy átlagos befektetési alapé. És olyankor láthatóan, tehát hogy azért olyankor nyilván a befektet a hozam, azért a hozam a legfontosabb a befektetőknek, és nyilván számít a téma is, de amikor látják, hogy ebben jó hozamot is lehet elérni, akkor nyilván sokkal jobban keresik ezt a témát is. Tehát, hogy szerintem vannak olyan évek, amikor ezek a befektetések felül teljesítettek, és jobb hozamot hoztak, és vannak, amikor nem. És akkor ez a másik kérdés, amit te kérdeztél, hogy alapvetően azt, hogy mondjuk teljesen ugyanúgy nézve, mondjuk teljesen ugyanarra az iparágra vagy indexre vetítve mondjuk egy ESG-s alapot drágább tud lenni, ahogy azt bevárják a befektetők. Szerintem itt külön kell választani a lakossági, meg az intézményi befektetőket. Szerintem egy intézményi befektető sokkal könnyebben mondja azt, hogy hosszú távra tervez, diversifikál, és akkor beválogat ilyen alapot is a portfóliójába. A lakossági befektetőknél szerintem sokkal inkább szempont az, hogy mondjuk higgyenek az amaz témába, és lássák azt, hogy ezzel mondjuk visszatekintően jó hozamot lehet elérni, akkor mozdulnak e felé.
Beszéltünk ezekről a megújulókról, meg ESG, meg ilyenekről. Egy ilyen portfólióba csak olyan iparágak kerülhetnek, akik ilyen nagyon fenszik, nagyon megújulók, nagyon napelemes, elektromos autós, nem tudom, vagy pedig hagyományos iparágak szereplői, akik törekednek egy fenntartható működésre, ők is beférnek esetleg.
Hát alapvetően úgy van, hogy ami nekünk van ilyen fenntartható alapunk, annak az egyik fókusz az pont az ilyen energiaátmenetes és tiszta energiás cégek, de ugyanakkor szándékosan nyitva hagyjuk magunknak a kaput arra, amit nem mondasz, hogyha látunk bármilyen olyan iparágban egy amúgy zöld, és mondjuk az adott iparág egyik legzöldebb szerepét, amit jó befektetésnek tartunk, akkor igen, azt is megvesszük egy ilyen portfólióra. Tehát alapvetően a domináns benne az mondjuk az ilyen kifejezetten megújuló energiás cégek, de ugyanakkor abszolút van erre tér, amit mondok. És azért ez fontos látni, hogy mi elsősorban arra törekszünk, hogy jó hozamot érjünk ennyi megfelelő kockázatvállás mellett a befektetőnek. Tehát ugye szerint próbáljuk így a befektetési döntéseket hozni.
Hogy és mihez lehet benchmarkolni egy ilyen alapot? Mi az útmutatás?
Van elég sok ilyen tiszta energiás index, vannak ezek az uniós ilyen SDG célok, abban van kifejezetten egy, ez az SDG 7, amilyen tiszta és megújuló energiát mindenkinek, és oda olyan cégeket válogatnak össze, amik valamiféleképpen ez a tematikához kapcsolódnak.
Amikor említetted, ugye, hogy bizonyos vakvágányok is előfordulhatnak, tehát egy iparágra nagyon fogad a piac, és mindenki hype-olja, majd az kiderül, hogy annyira nem is jó. Ezt a portfóliókezelőként hogy lehet lekezelni? Tehát kicserélitek, kidobjátok, és azt mondjátok, hogy akkor nem elektromos autó, nem hidrogénhajtás, mondjuk. Nincs erről szó, csak mondjuk példaként.
Igen, egyébként szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ugye pont ennek az alapközelésnek szerintem ez egy tök izgalmas mozzanata, hogy mondjuk van valami téma, vagy van egy ötletet, hogy mi az, ami jó, de hogy egyáltalán nem biztos, hogy olyan könnyű ahhoz megtalálni a megfelelő eszközt, hogy lesz abból egy jó befektetés. És ahogy te is mondtad, itt nagyon könnyen elképzelhetők vakvágányok, például teszem azt, mondjuk, aki 10 éve arra fogadott, hogy itt Európában nagyon el fognak terjedni a napelemek, és ez mekkora sztori lesz, az ugye teljesen jól gondolta ezt, és ez abszolút bejött, de hogyha erre hivatkozva megvesz mondjuk egy európai napelemgyártót, akkor mint befektetés az egyáltalán nem sült el jól. És szerintem ez egy nagyon jó példa arra, hogy fontos felmérni azt, hogyha egy ilyen értékláncban megteremtődik egy érték, mondjuk azáltal, hogy a napelemek ára lemegy, a napelemek előállításának a költsége lemegy, a kereslet pedig fölmegy rá, akkor az érték az kinél tud lecsapódni. És Ebben az esetben, amiatt, hogy mondjuk bejött egy csomó kínai gyártó, lenyomták az árakat, emiatt ez az érték, ami ott megteremtődött, ez nem az európai gyártóknál csapódott le, hanem a fogyasztó nyerte meg azt, hogy ennek olcsóbb be. És egyébként, ami ennek kapcsán tök érdekes, szerintem, hogy most pont a napokban jött ki egy ilyen új uniós szabályozás, vagy ilyen rendelet, ami pont ezt az iparágat próbálja megvédeni, mondjuk például a szélturbina gyártókat attól, hogy ugyanez bekövetkezzen, hogy ugyanúgy a kínaiak leszarolják a piacot, és most pont egy olyan csomagot készítenek elő, amivel az arra ösztönzik a vállalatokat, hogy jóló energiás cégeknél így középtávon lehetőleg helyi európai gyártóktól vásárolják. Pont ezért, mert ez egy ilyen példa volt.
Eszter, nagyon köszönjük, hogy bekukkantottunk ide a kulisszák mögé. Szép napot, jó munkát neked!
Rendben, köszönöm.
Lokiátek Eszterrel, az OTP alapkezelő senior portfólió kezelőjével beszélgettünk.
A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.